Máté 24. fejezetéből a 23. verstől szeretném felolvasni, egészen a 44. verssel bezárólag. Tehát Máté 24, 23-tól 44-ig. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyetek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában, ne higgyetek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a napok nyomorúság után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik a választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, sem, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, még el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a kézimalommal az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Az elmúlt alkalommal István már elkezdte ennek a 24. fejezetnek a taglalását, és tudjuk, hogy az egész 24. fejezet az utolsó időkről szól. Arról az utolsó időkről, ami Jézus második eljövetelét előzi meg. Az elmúlt alkalommal Jézus második eljövetelét megelőző nagy nyomorúságról, annak a jeleiről hallottunk. Ez a mai szakasz pedig ezt az eljövetelnek a mikéntjét tárja elénk különböző szemszögökből. És az első gondolatom az volt, hogy amikor frissen megtértem, és egy picit elkezdtem a Bibliával komolyabban foglalkozni és olvasni az igét, akkor volt bennem egy ilyen vágy, hogy ugye hát a Jelenések könyvét próbálom megérteni, mert hát az olyan kicsit titokzatos, és hát az olyan. És rá kellett jönnöm, hogy a Bibliát nem hátulról kell elkezdeni, hanem az elején kell, az alapoknál kell elkezdeni. És ezt talán azért mondom el a testvéreknek, mert ma is azt látjuk, és ma is úgy gondolom én is, hogy ugye ezek a szavak, ezek a proféciák, amelyek Jézus szavából elhangzottak, vagy Jézus szájából elhangzottak, ezeket csak bizonyos mértékük tükör által homályosan láthatjuk. Csak bizonyos dolgokat érezhetünk, hogy mi hogyan történik, de a teljes igazságot, a teljes beteljesedést azt még nem látjuk, hiszen ez a jövőnek az időszaka. De mégis csodálatos az, hogy aki Jézus Krisztusban hisz, az megkapja azt a fajta szellemi látást, ami az Istené. És nem csak a Kronosznak, a jelen időnek a dolgait képes felfogni, hanem az Isten időt, a tökéletesen rendelt időt, a kairoszi időnek, abba is van lehetősége belepillantani az Isten szent szelleme által. Át tud látni bizonyos olyan összefüggéseket, amelyek olyan emberek előtt, akik nem hisznek Jézus szavában, nem hisznek az Isten szavában, a Biblia igazságában, azok elzárva maradnak, amelyek titokként van, lengenek körül. Itt is azt látjuk, hogy ez az ige szakasz, ez párhuzamos idősíkokat hoz elénk. Szól ugye a végső időről, Jézus második eljöveteléről, ennek a mikéntjéről, arról, hogy hogyan lehet ezt fölismerni, hogy hogyan is lesz. Aztán itt szól Izrael népének a helyzetéről, és azáltal beláthatunk Isten tökéletes tervébe abba, hogy ahogy Pál apostolnál is olvassuk, hogy nem vetette el Izrael népe végleg, hanem majd az utolsó időben pontosan ez a fügefa, ami Izraelt példázza, ez újra kizöldül, és komoly feladata lesz. Aztán van ennek a mai szakasznak, bár a jövőről szól, egy jelenben tartó aktuális mondani valója is, és mind hívőnek, mind pedig keresőnek nagyon komoly dolgokat jelentít ki ez az ige. Még egyszer mondom, azért csodálatos, mert hitáltal láthatjuk azt, hogy ami 2000 évvel ezelőtt Jézus szájából elhangzott és leíratott, hogy hogy valósult meg bizonyos dolgok, hogy mit jelent ez számunkra a mában, és hogy milyen biztonságot, bizonyosságot hoz ez a jövőre vonatkoztatva is. És azért csodálatos ez, mert mind számomra a Bibliának az igazságát jelenti. Azt a fajta igazságát, hogy ami ebben a könyvben le van írva, az megtörténik. Hit kell ennek a látásához és az összefüggéseknek a felismeréséhez. A mai ige szakaszunk azzal a szóval kezdődik, egy időhatározó szó, hogy akkor. És ugye ez arra utal vissza, ami az elmúlt alkalommal elhangzott, hogy Jézus második eljövetelét a nagy nyomorúság fogja megelőzni. Akkor, amikor olyan dolgok történnek a Földön, amelyek addig még nem, olyan természeti jelenségekkel lehet találkozni, amelyek még addig nem, és ebben a nagy nyomorúság végén lesz majd Jézus Krisztusnak a második eljövetele. De annak ellenére, hogy visszautal ez az ige, de mégis összefüggő az elmúlt alkalommal beszéltekkel, mert azt mondja itt a 23. versről, hogy akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyetek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Mielőtt belekezdenék ennek az igének a bővebb tanulmányozására, azt gondoltam, hogy párhuzamos igeként idehozom ugye a Lukács 21-et és a Márk 13-at, és szeretném kiemelni a testvéreknek, hogy mi a különbség, vagy mi az a plusz hozadék, amelyet ebben a két másik evangéliumban ugyanerről a dologról, erről az utolsó időkről mond Jézus. És a Lukács 21-24-ben van egy olyan ige, amely itt nem hangzik el. Ez pedig az, hogy ez a nagy nyomorúságnak lesz egy olyan jellemző, hogy kardélre hányják és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép között, mármint Izrael népéből. Pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Tehát be nem telik a pogányok ideje, ami azt jelenti, hogy Jézus második eljövetelével a kegyelmi időnek a vége is elkövetkezik. Nagyon jó látni azt, hogy most a kegyelem időszakában élünk. Most van lehetőség Jézushoz térni, van lehetőség Isten szavának hinni, van lehetőség a kegyelmet megragadni, de amikor majd valóban Jézus Krisztus eljön teljes dicsőségben, akkor ez a kegyelmi korszak lezárul. Akkor már nem lehet mellette dönteni. Aztán Lukács 21.34-ben van egy figyelmeztetés erről az utolsó időről, és Jézus második eljövetele előtti időszakról, mégpedig így szól, lehet, hogy 21. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a földszínén laknak. Tehát egy nagy figyelmeztetés hangzik itt el Jézus részéről, hogy nekünk, akik várjuk az ő második eljövetelét, de nem tudhatjuk ennek az idejét, van egy felelősségünk, hogy mit teszünk ebben az időben. Van egy felelősségünk, hogy az életünkkel mit kezdünk. Itt pedig három olyan dolgot sorolt fel, nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, magyarul a jóléttől, a részegségtől, én a testi vágyakkal azonosítom ezt a jelzőt, és a megélhetés gondjaitól. A Márk 13:23-35-ben pedig többször hangzik el az a felszólítás, hogy vigyázzatok magatokra, vigyázzatok. Tehát mindezt azért szeretném elmondani a testvéreknek, mert úgy gondolom, hogy az, amit itt Jézus fölhív, az, amire itt Jézus figyelmeztet mindannyiunkat, az nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog, amelyen számot kell vetnünk, át kell gondolnunk, hogy valóban ezek a dolgok, ezek úgy valósulnak meg az életünkben. Ezekkel úgy számolunk-e, mint ahogyan itt az ige fölhívja rá a figyelmet. István elmondta az elmúlt alkalommal, hogy hitünk szerint a nagy nyomorúságot megelőzően a gyülekezet az elragadtatik, az eklézsia az elragadtatik. Tehát föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy hát akkor miért kell nekünk ezzel az igével foglalkoznunk? Hiszen ez már a nagy nyomorúság vége, amikor Jézus másodszor eljön, tehát az, akik addig hittek Jézus Krisztusban, azok már elragadtattak, tehát nem is fognak ezzel találkozni. Nem is fognak ezzel találkozni. De én úgy gondolom, hogy azért jó ezt az igét tanulmányozni, hogy választ tudjunk azoknak adni, akik keresnek, választ tudjunk adni azoknak, akik nem értik az összefüggést. Választ tudjuk adni azoknak, akik teljesen másban látják az élet, vagy a világnak az értelmét, és a világnak esetleg a folyását és a végét is. Ma is azt látjuk, ahogy itt az igéből olvastuk, hogy sokan keresik a megváltót. Sokan keresik azt a fajta megváltót, aki az élet problémáira, az élet nehézségeire, nyomorúságára valami fajta megoldást kínál. Olyan megoldást kínál, ami nem látszat intézkedés, hanem végleges, egyszeri és tökéletes megoldás. Azt olvastuk itt az igében, hogy ebben a nagy nyomorúságban hamis próféták és hamis messiások támadnak, akik még igyekeznek a választottakat is elhitetni. Igyekeznek a választottakkal is azt elhitetni, hogy ők a valódi Krisztusok. Miért fontos ez? Én úgy gondolom, hogy azt olvassuk itt az igében, hogy ez a nagy nyomorúság, amikor ez valóban meg fog történni, ez a hamis profétáknak és a hamis Krisztusoknak a jelei és a csodái, ezek azért fontosak, mert egy ilyen nagy nyomorúságban az ember mindenfajta apró könnyebbséghez, mindenfajta kimenekedéshez, mint szalmaszál kapaszkodni akar. És talán itt van ennek az ige szakasznak egy mai aktualitása is, hogy valóban ilyen az ember nagyon sokszor, amikor egy nehézségben van benne. Mindenfajta kimenekedésben automatikusan kapaszkodni akar. Mindenfajta kimenekedést úgy él meg, mint hogyha az egy végleges és tökéletes messiási, hogy mondjam, tehát út lenne. Pedig tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusban van meg az üdvösségnek az útja. Tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusban van meg a teljes szabadítás mindenki számára. Aztán kérdezhetnék itt, hogy miért hagyja Jézus, hogy ez a 7 éves nyomorúság bekövetkezzen, és csak a végén jelenjen meg teljes hatalommal és teljes dicsőséggel. Miért? Miért akarja, hogy sok embert ezek a hamis proféták és ezek a hamis Krisztusok eltérítsenek az igazi evangéliumtól, eltérítsenek az igazi hittől? Én úgy gondolom, hogy nem akarja Jézus Krisztus ezt. De azt látni kell, hogy az idő teljessége az ő megjelenésére erre a földre már eljött. Az idő teljesség, amikor ő megjelent hirdetni az evangéliumot, megjelent azért, hogy nekünk elhozza az örömhírt. Az idő teljessége, hogy megölessen a tökéletes bárány, ez már eljött. Nincs szükség arra még egyszer. Nincs szükség arra, hogy Krisztus újra bebizonyítsa jelek vagy csodák által azt, hogy ő a messiás. Nincs szükség. Arra van szüksége minden embernek, hogy mindaz, ami ebben a Bibliában le van írva, az hit által elfogadja, és ezáltal új életet nyerjen. Ezért nincs szüksége arra, hogy ebben a nagy nyomorúságban eljöjjön. És ezért nincs szüksége, úgy gondolom, ma is arra, hogy jeleket és csodákat téve bizonyítsa be valaki azt, hogy Jézus Krisztus messiás. Az igének az ereje, az bőven elég. Az utolsó időkben az ige hirdetés bolondsága elég ahhoz, hogy valaki Istenhez találjon, Jézus Krisztushoz találjon. Jézus már eljött, már megvolt az idő teljesség, amikor ő neki el kellett jönnie és beteljesíteni a megváltásnak a bűnét. Azt írja itt az ige, amikor Jézus Krisztus el fog jönni, az olyan lesz, mint ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig. Úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. És én elgondolkoztam egy picit azon, hát ugye mindenki látott már villámot. Ugye? Ez egy ív kisülés, egy óriási nagy, hogy mondjam, tehát egy fénnyel és mennydörgéssel járó jelenség. És milyen egy villám, hogyha tényleg közel állunk hozzá? Még hogyha becsukjuk a szemünket, akkor is látjuk. És mit mond ez az ige szakasz itt nekünk? Az, hogy mindenki látni fogja Jézus Krisztust, amikor másodszor el fog jönni. Azzal a fajta dicsőséggel, azzal a fajta világossággal, és ez a világosság alatt értelemszerűen azt kell értenünk, hogy mindenhova bevilágító világossággal. Ami ő az ő lényéből sugárzik, ami ő belőle származik. A 2 Péter 3:5-ben olvassuk azt, hogy az utolsó időről. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, és akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve van marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. És a 9. vers, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Sokan gondolhatják, hogy nem változott itt semmit 2000 év óta. Mindig van vetés, mindig van aratás, mindig van születés, mindig van halál, semmi nem változott itt 2000 év óta, mióta Jézus Krisztus eljött és hirdette az ő evangéliumát. De biztosan így gondoljuk? Hogyha jobban belegondol az ember, biztosan itt nem változott semmi sem? És miért nem változott? Ez a Péteri ige arról szól, hogy az, hogy sokan úgy gondolják, hogy még nem jött el, és csak úgymond idézőjelben, nagyon-nagyon idézőjelben, mese, az, hogy el fog jönni teljes dicsőségben és teljes valóságban. az nem azért történik, mert ő késlekedik, hanem azért, mert az Isten kusza tűrése következtében még tart a kegyelmi idő. Azért, hogy még mindenki megtérjen. Mindenkinek legyen lehetősége felismerni azt, hogy Krisztus a Messiás. És hogyha azt mondjuk, hogy semmi sem változott 2000 év óta valóban, de változott. Szerintem egyre rosszabb lesz minden. Egyre rosszabb lesz minden. És ha már itt a jelek, Krisztus eljövetelét megelőző jelekről beszélünk, hogy mi fogja megelőzni Jézus Krisztus eljövetelét. Ugye itt a 29. verstől különböző természeti dolgokat, természeti csapásokat fog ír le az ige. Olyanokat, amivel még senki nem találkozott. Hadd hozzak egy példát, talán mindannyian voltunk már úgy, hogy nyár volt, meleg volt, egyszer csak szinte semmiből, vagy hát azért jól láthatóan, de közeledett egy nagyon sötét folt, egy zivatar, és át kellett úgymond élnünk, hogy az a zivatar az odaér, az nagyon erőteljes, hirtelen esővel jár, nagy széllel jár, aztán úgy, ahogy jött ez a zivatar, ez úgy szépen lassan csillapodott, és elment, és újra kisütött a nap. Mindannyian szerintem voltunk már így az, hogy most autóba vagy házba, de hát ugye ezt a jelenséget szerintem már mindannyian átéltük. És talán azt is, amikor mondjuk közeledik egy zivatar, de egyszer csak azt veszük észre, hogy valahogy irányt vált, és ennek a zivatarnak nem a gócát kapjuk el, hanem csak a szélét. Tehát egy kis szelet, néhány csepp esőt, aztán utána elvonul, mintha mi se történt volna. Azért hoztam ezt a testvérek elé, ezt a példát, a mindennapi életből vett példát, mert talán ugyanígy vagyunk mi is, amikor a teremtett világot szemléljük, hogy azok a nagyon komoly és nagyon súlyos természeti csapások, amelyekről itt a 29. verstől beszél az ige, azoknak az előszelét már érezzük. Azoknak az előszelét már néha megtapasztaljuk. Gondoljunk mondjuk egy 40 fokos nyári melegre. Az egy természetes dolog. Vagy gondoljunk egy szmogos időre, amikor decemberben mondjuk lehető egy hónapig keresztül ez a szürke, szitáló köd van, és már érezzük a tüdőnkön, hogy nehéz még a lélegzés is. Vagy egyszerűen gondoljunk a környezetszennyezésre. Arra, hogy mi lesz ezzel a csodálatos teremtett világgal. Hogy rombolja el? Hogy rombolja szét? Kicsoda? Az ember maga. Érezzük már, látjuk annak a nyomorúságnak, annak az óriási, hogy mondjam, felfordulásnak, annak a rettegésnek az előszelét, ami Jézus Krisztus eljövetelét fogja, második eljövetelét fogja megelőzni. Mert azt írjuk, vagy azt mondja itt az ige, hogy a nap elsötétedik, a hold megfénylik, a csillagok lehullanak az égről, az egek tartó erői megrendülnek. Azért fontos, úgy gondolom, az igének a tanulmányozása, az utolsó időknek a tanulmányozásai, hogy a jeleket lássuk. A jeleket, az ebből már beteljesedett, vagy közel álló, beteljesedéshez közel álló jeleket világosan értsük, és a helyre tudjuk tenni. Én hadd hozzak három olyan példát, csak az elmúlt hétből, amit hallottam rádióban. Ugye hát mindenki, szinte mindenki szereti a banánt. Hát a banán egy jó dolog, egy jó déli gyümölcs, nincs is ezzel semmi gond. De ugye például én nem tudtam, hogy a banán az nem olyan növény, mint mondjuk egy almafa vagy egy körtefa, hogy nemesítik, és mondjuk van belőle 200 vagy 300 fajta. Kisebb, nagyobb, nem. A banánból a banánt nem lehet nemesíteni. Tehát majd, hogy nem klónozzák, hogy így mondjam, amikor szaporítják. És most a banánt megtámadta egy gombafajta. És ez úgy néz ki, hogy a világ banán ültetvények a nagy részét rövid időn belül, az, hogy a rövid idő, az most 5 év vagy 10 év, de lehet, hogy el fogja pusztítani. Tudunk ezzel valamit tenni? Semmit. Semmit. Ja igen, és már volt egy ilyen az 1800-as években, és ugye az a jellemző, hogy van több ezer banánfajta, csak ennyire ízletes, ennyire nagy, ennyire kívánatos, ennyire, hogy mondjam, tehát szemet és testet tápláló már nincs. És hát mondhatja az ember azt, hogy hát banán, hát akkor nem eszek banánt. De például afrikai országokban van olyan ország, ahol minden ember évente 250 kiló banánt eszik. Tehát majd, hogy nem minden nap egy kilót. Ezekkel mi lesz, hogyha nem lesz banán? Ezek mit fognak enni? Jelek. És lehet azt mondani, hogy én becsukom az ajtót, és ez engem nem érdekel. De hadd hozzak egy másik példát. Szemetet szedtünk, ahol lakunk, annak a környékén, és minden második szemét az vagy sörös doboz, vagy energiaitalos doboz volt. Az ember tönkre teszi nem csak a természetet, hanem saját magát is. Jelek. Miért? Jelek. Jelek, amelyek mutatják az utolsó időknek a rohamos közeledését. Az, amiről itt a mai ige szól, a nagy nyomorúságot és az utána való Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Feltűnik, akkor az emberfiának a jele föl fog tűnni az égen. Mi lesz az emberfiának a jele? Nem tudjuk. Nem tudjuk. De jó azt látni, ahogy Noé idejében, majd mindjárt kitérünk rá, Noé idejében a bárka volt az a fajta jel, ami figyelmeztette az embereket az Isten jelenlétére és az Isten igazságára. Ahogyan Jézus Krisztus eljövetele óta a kereszt az, ami figyelmeztet minden embert arra, hogy mi bűnnel terhelt, elszakadt életet élünk, és Jézus Krisztus keresztjén az a jel, amit ha magunkra veszünk, akkor ettől az átoktól meg tudunk szabadulni. Nem tudom, hogy mi lesz ez a jel, ami föl fog tűnni. De biztos, hogy nagyon erős, nagyon hatásos lesz, hiszen azt írtuk, vagy azt olvastuk itt előbb, hogy mindenhogy a villámlás is napkelettől napnyugatig terjed. Ugyanúgy ez a jel mindenki számára egyértelművé teszi azt, hogy Jézus Krisztus eljött. Eljött. És nem mindegy, ha azt is tudjuk, hogy miért jött el. Mint ahogy mondtam, az első eljövetel a kegyelmi időnek a kezdetét jelentette. Az üdvösség útjának a hirdetését jelentette. A második eljövetel az az ítéletnek az eljövetele. És ezért nem mindegy az, hogy amikor az utolsó időre gondol valaki, akkor mit kezd ennek a tényével? És mit von le belőle? Azt is látni kell, ahogy itt kezdtem az ige hirdetést, hogy a mai szakasz is egy olyan, ami párhuzamos időségokat hoz elénk. És ide hozza elénk Izrael történetét is. Miért? Itt a 32. verstől azt olvassuk, hogy okuljatok a fügefa példáján, amikor már lendül az ága és levelet, hogy tudjátok, hogy közel van a nyár. És mondtam, hogy ugye a fügefa Izrael egyik jelképe is. Mit látunk? Ahogy 70-ben Titus lerombolta a jeruzsálemi templomot, és maga a zsidó nép a szétszóratott. Most azt látjuk, hogy 1948-tól, majdhogy nem 2000 év kihagyás után a semmiből, Izrael állama újra létezik. Újra kihajtott ez a fügefa. Ez is egy jel. Ez is egy olyan jel, amelyet tisztában kell lennünk. És azt is tudjuk az igéből, hogy Izrael népének komoly feladata lesz az utolsó időben. Azt látjuk, hogy az olvasható ki az igéből, többek között a Jelenések könyvéből, hogy a jeruzsálemi templom újra felépül, elkezdődik az Isten tisztelet, de a pusztító utálatosság fog ebbe a templomba beülni, és megszentségteleníti a szentét. De pont az utolsó időben, amit István is mondta az elmúlt alkalommal, az a 144 000 zsidó ember az felismeri, nem csak ennyi, de ők prédikálni is fogják, hirdetni is fogják, hogy Jézus a Messiás. És ezt azért hoztam a testvérek elé, mert valahogy úgy látom, hogy Izraelnek megvan a saját története, de itt az utolsó időben újra láthatjuk azt, már előre láthatjuk azt a jelek által, előre láthatjuk azt, hogy Isten kijelentése, ami az ő népére vonatkozott, az ő kiválasztott, elválasztott népére, hogy nem vetette el véglegesen, ennek a beteljesedése jöhet elénk. Ennek a beteljesedésével találkozhatunk most is. Már most is. A 2 Timóteus 3:1-5-ben azt találjuk, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. A természeti jelenségeken már látjuk azt, hogy az a teremtett világ, amit Isten tökéletesre teremtett, az az ember önzése és a felelősség a teljes hiánya következtében hogy változik, hogy megy tönkre, hogy szakad szét, hogy formálódik át. De itt az utolsó időkről Pál azt mondja itt a Timóteusnak írt levélben, hogy jellemző lesz a szíveknek a megkeményedése is. A szíveknek a megkeményedése, a szeretetlenségnek az előretörése, a szentségtelenségnek, a rágalmazásnak, a mértéktelenségnek, a féktelenségnek, a jóra nem hajlandó vágynak, ezeknek a tulajdonságnak az erősödése. És ha valaki olvassa ezeket az igéket, és hallja azt, amit mondok, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát, ezek a hívők, ezek mindig csak vészmadaroskodnak. Ezek mindig csak azt mondják, én megmondtam. Pedig láthatjuk azt, hogy ha reálisan látjuk az életünket, reálisan látjuk a múltat, reálisan látjuk a jelent, és ha reálisan látjuk a jövőt, akkor azt kell kijelentenünk, hogy minden a szétesés felé halad. Minden a szétesés felé halad. Ezeknek az igéknek a beteljesedését látjuk a mindennapokban és a környezetünkben is. És ez minket, ahogy engemet is úgy gondolom, hogy szomorúsággal tölt el. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy a hívők azok haladás ellenesek. Azért ragaszkodnak ennyire az igében. Azért szajkozzák arra, hogy lesz, szajkozzák annyira, hogy lesz ítélet, lesz Jézus Krisztus második eljövetele, ami az ítéletről fog szólni, mert gátolják az ember kiteljesedését. De valljuk be, az ember akaratának a kiteljesedése az nem előre viszi a világot, hanem tönkre teszi a világot. A hívő nem haladás ellenes, nem pesszimista, aki mindig csak a rosszat látja abban, ami körülötte történik, de nem is optimista, hogy higgyen a világ békében, higgyen abban az szemléletben, hogy minden megoldódik magától, majd a következő nemzedék megoldja, majd ő nekik biztos, hogy jobb lesz. Nem. Én úgy gondolom, hogy a hívő ember az realista. És a realista az azt jelenti, hogy valódi megoldást lát egyedül Jézus Krisztusban. Ebben látja a valódi megoldást. Mert látja a környezetet, nem homokba dugott fejjel jár, mert még egyszer mondom, Isten Szent Szelleme által kapott egyfajta látást, ahol az összefüggéseket összetudja rakni, és nem csak, hogy összetudja rakni, hanem nagyon fontos az, hogy válaszreakciót tud adni azokra a kihívásokra, amelyek ebben az ige szakaszban is vannak. Nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus Krisztus. Azt sem tudjuk, hogy ez a nagy nyomorúság időben mikor kezdődik. De a jelekkel már igenis találkozunk, és kezdeni kell vele valamit minden embernek. lehetséges a homokba dugás, lehetséges az, hogy azzal áltatja valaki magát, hogy csak rosszabb ne legyen. Eddig is volt valahogy csak rosszabb ne legyen. De az ige figyelmeztet arra, hogy igenis rosszabb lesz. És az ige figyelmeztet arra, hogy mindannyiunkat, hogy egyedül Jézus Krisztusban van a kimenekedésnek az útja. Néhány szót szeretnék szólni még Noéról. Noét úgy ismerjük, mint hithőst. Noét úgy ismerjük, mint aki hitt Isten szavának. Egy olyan időszakban, egy olyan korban tette azt, amire Isten elhívta, amikor semmi, de semmi körülmény, semmi, de semmi jel nem mutatott arra, hogy az az özönvíz el fog jönni. Ugye vannak olyan bibliamagyarázatok, akik úgy hozzák Noé korszakát, az özönvíz előtti korszakot, mint hogyha a Földön akkor még nem is lett volna eső, hanem egy ilyen harmat, egy mindennapos harmat, és sokkal páradósabb levegő az, ami mondjuk éltette a növényeket, ami táplálta a Földet, ami elég volt állatnak, embernek. Én ezt nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy ez is csak egy kisarkított dolog. De most gondolják el a testvérek. Ha valóban Noé egy ilyen korban élt, amikor lehet, hogy még csak kisebb patakok voltak, és nem voltak nagy folyók, vagy lehet, hogy teljesen más volt a Földnek a képe is. Egy ilyen korban elkezden építeni egy olyan dolgot, amivel lehet, hogy az emberek még addig nem találkoztak. Egy hatalmas bárkát. Egy hatalmas bárkát. Egyedül. Én nem tudom, hogy Noé ács volt-e. Nem tudom, hogy volt-e előképzettsége, de azt tudom, hogy Istentől megkapta azt a fajta tudást és bölcsességet, amivel ezt a hajót meg tudta építeni. És nekem Noé azért vált fontossá most, mert annyi idő alatt, amíg ezt a bárkát építette, minden nap ugyanolyan figyelemmel, ugyanolyan pontossággal, ugyanolyan odaszánással, ugyanolyan lelkesedéssel, a gúnyolókra ügyet sem vetve kellett dolgoznia, hogy ez a bárka, ez elkészüljön. Minden nap. Minden nap. Miért fontos ez nekem? Mert ebből következik az a kérdés, az én életemre is, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk életére. Minket is ez jellemez? A mindennapokban ez jellemez? Ugyanolyan figyelemmel, ugyanolyan pontossággal, odaszánással, lelkesedéssel, a gúnyolódókra vagy a nehézségekre nem figyelve tudom odaszánni magamat Istennek, tudom végezni a munkámat, legyen az bármi. Tanulás, munka, gyermeknevelés, evangélium hirdetése. Ugyanolyannal tudom, minden nap. És úgy gondolom, hogy Noé úgy tudta ezt megvalósítani, hogy a szívében ott volt a hit Isten kijelentésének az igazságáról való meggyőződés által. Így lehetünk mi is, így tehetjük, hogy mi is ugyanilyen hévvel, hogyha minden nap Krisztusban kezdjük a napot, minden nap Krisztusban akarjuk igazándiból megvalósítani azt, amire ő elhív minket. Noé épített, gondoskodott a családról, bizonyságot tett, tanította a fiait, és mindehez ugyanaz az eltököltség és határozottság jellemezte. Minket is. Noét fegyelem, határozottság, pontosság, hűség, odaszánás, lelkesedés jellemezte. Miért fontos ez számomra? Mert úgy gondolom, hogy az is jel, hogy a mai világot ennek az ellentéte jellemezi. Én egy szóval szeretném jellemezni nagyon sok esetben, amivel találkozunk. Igénytelenség. Igénytelenség. Az emberek életét az igénytelenség jellemzi nagyon sok esetben. Tisztelet a kivételnek, tisztelet a kivételnek. Mit jelent ez az igénytelenség? Carpe diem, élj a mának. Azzal foglalkozz, amit neked jó. A többit meg ne is foglalkozz. Ne törődj vele a másikkal. Mennyivel ellentétes az, amire Krisztus tanít mindannyiunkat. Ne a mánaké, hanem mában Krisztusnaké, és minden nap Krisztusnaké. A jövődet is Krisztusnak add át, és a múltadat is, hogy megtisztíts. Mennyire más szemlélet ez? És ez az igénytelenség azért zavar engemet is, és azért fontos számomra is, mert ahogy Noé és a bárka jel volt, és Noé őrálló volt, úgy mindannyian azt kell, hogy mondjam, hogy itt, ebben a korszakban, a kegyelem korszakában, de az utolsó idő felé haladó korszakban mi őrállóak vagyunk. És azzal fejezik be itt az ige, azzal a felszólítással fejezi be Jézus ezt az ige szakaszt, itt a 43. versben, azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házúra, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virasztana, és nem hagyná betörni a házba. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem gondoljátok. Mi kell ahhoz, hogy készen legyünk? Mi kell ahhoz, hogy szembeszálljunk az igénytelenséggel? Mi kell ahhoz, hogy jelek tudjunk lenni? A 2 Timóteus 1:7-ben azt olvassuk, hogy mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét. Én úgy gondolom, hogy ez a három kell az őrálláshoz. A szeretet, az erő és a józanság. És ez Jézus Krisztus által, az ő Szent Szelleme által adatik nekünk. Szeretet, erő és józanság. Kipogyhatatlan szeretet és kegyelem, amit tőle tudunk venni, és ezáltal tudunk továbbadni, az ő ereje a cselekvéshez, józanság és békesség a tiszta látáshoz, a rémület ellen. Még egy igét szeretnék a testvérek elé hozni. Csak mivel úgy írtam fel magamnak, hogy 1-2 Tesszalonika 2, így aztán ez így most nem lesz jó, úgyhogy szeretném kikeresni. Mégpedig ez a 2 Tesszalonika 2-ből, az első verstől, ami pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvére, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőző hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozott fia. Ez majd ellenetámad és fölébeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beg az Isten templomába is, azt állítva magára, hogy ő az Isten. Nem olvasom tovább, talán itt ez az első és a második vers hangsúlyos a mai ige mérlegén, hogy ne rémítsen meg minket, és ne tántorítson el semmi sem attól az igazságtól, ami a Bibliában le van írva, ami hitáltal megérthető, és a miénk lehet. Még talán egy utolsó gondolat. Jézus itt a Máté 24-ben az őrállóhoz hasonlítja azt, aki várja az ő eljövetelét. Milyen az őr? Talán a férfiak közül mindenki volt őr, de szerintem a hölgyek is el tudják képzelni, hogyha egy őr, annak az a feladata, hogy valahol ott álljon és őrködjön, vigyázzon. Mi az őrnek az egyik legfontosabb tulajdonsága? Hogy éber. Hogy nem alszik. Mi kell az őrködéshez? Mi kell ahhoz, hogy valaki be tudja tölteni ezt a szerepet? Először is fönn kell lennie, tehát ne aludjon. Aztán persze ezt lehet ragozni olyannal is, hogy hát szerintem mindenki volt már olyan helyzetben, ilyen félálomban volt. Tehát, hogy jött a valahogy bóbiskolt, érezte, hallotta a külső ingereket, de nem tudott rá válaszolni. Nem tudott rá válaszolni. Jézus itt arra hívja fel a figyelmet, hogy ne ilyenek legyünk. Ne ilyen bóbiskolók legyünk, hanem legyünk éberek. Legyünk éberek, mert ha éberek vagyunk, akkor tudunk őrködni. Ha éberek vagyunk, akkor van válaszreakciónk a jelekre. Van válaszreakciónk a jelekre. Azokra a jelekre, amik mutatják Krisztus eljövetelének a sürgető voltát. És mik ezek a jelek? pontosan milyen egy őr. Szilárdan ott áll a helyén. Sem az időjárás, sem más körülmény nem mozdítja el, betölti a feladatát, betölti a küldetését. Nekünk is ez a feladatunk, hogy pontosan ez a szilárd állással, ez a határozottsággal, ahogy itt a Tesszalonika levél írta, hogy ne rémítsen meg benneteket semmi sem. Hogy tudjunk erről bizonyságot tenni. Hogy ugyanúgy érintenek ezek a dolgok, ezek az előszelek, de nem rémintenek meg, mert tudom, hogy kinek a hatalma alatt vagyok. Védő hatalma alatt vagyok. És talán itt térnék vissza arra a két énekre, amit énekeltünk. Ez is nekem ezt mutatta. Erről tesz bizonyságot. És milyen csodálatos az, hogy így tekinthetünk valóban erre az utolsó időre. Így haladhatunk előre ebben az utolsó időhöz, az ideig tartó szakaszban. Hogy tudhatunk dolgokat, megvan a feladatunk, a határozott feladatunk, és hogyha betöltjük ezt a határozott feladatot, akkor békességünk lehet a szívünkben. Még egy utolsó igében hadd fejezzem be a testvérek, meg ezt hadd mondjam, hogy hadd adjam át. Az Ézsaiás 9-et jól ismerjük. Az Ézsaiás 9-ből az 5. verstől szeretném felolvasni. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. És lehet, hogy erről már beszéltem a testvéreknek, de nekem ez az ige nagyon hangsúlyos volt az elmúlt időszakban. Mégpedig két dolog miatt. Azt mondja itt az ige bátorításként, hogy az uralom az ő vállán lesz. Ha én átadom neki az uralmat, akkor védelemben vagyok, és nem olyan dolgokkal kell küszködnöm, aminek az megoldása úgyis meghaladná az én erőmet. És a másik, hogyha átadom az uralmat neki, akkor nekem békességem lesz. És úgy gondolom, hogy ez az a kettő, ami nagyon kell, hogy jellemezze mindannyiunkat. Ez az uralom átadás, hogy vezethetők legyünk, és hogy békességünk legyen. Mert ez hiányzik szerintem nagyon erőteljesen, egyre jobban ebből a világból, ez a békesség. A békétlenség az, ami erősödik a Timóteusi levél szavai alapján, és ez a béke, ami belülről kell, hogy fakadjon. Ami nem mi teremtünk meg, hanem mi kapjuk Jézus Krisztusból, ez az egyedüli ellenszere annak, hogy ez, amit fel kell nekünk mutatni ahhoz, hogy mi az igazi kimenekedés ezekben a nehéz időkben. Adja az Úr, hogy mindannyian átgondolva a feladatunkat, rá tudjunk állni Isten kijelentésére, biztatására, és tudjunk valódi válaszokat, hiteles válaszokat adni azokra a jelekre, azokra a nehézségekre, azokra a sokasodó problémákra, amik jelzik Jézus Krisztusnak az eljövetelét, és olyan csodálatos, hogy nekünk nem kell félelemmel tekinteni erre az időre, hanem örömmel és nyugalommal, békességben a szívünkben nézhetünk a jövő felé. Amen.